103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország az orosz-ukrán háború kapcsán garanciát kapott arra, hogy az ország területén kívül nem kell részt venni egy katonai akcióban, és nem kell se pénzt, se embert adni a háborúhoz. Továbbá Magyarország területét nem lehet felhasználni a háborúba történő bekapcsolódás céljából, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Jens Stoltenberg NATO főtitkárral tartott megbeszélése után. A kormányfő elmondta, hazánk lojális és elkötelezett tagja a NATO-nak, és emlékeztetett arra, hogy 1300 magyar katona vesz részt a katonai szövetség műveleteiben. Az orosz-ukrán háborúról azt mondta, közismert, hogy Magyarország álláspontja eltér a NATO tagállamok többségének álláspontjától, és tudomásul veszi, hogy az övétől eltérő vélemények súlya és száma jelentős. Kiemelte, megkapta Jens Stoltenbergtől a kért garanciákat arra, hogy minden NATO területen kívüli katonai akció csak önkéntes jellegű lehet. A NATO elfogadja Magyarország álláspontját, miszerint nem kíván részt venni az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi támogató műveletekben, ugyanakkor nem is blokkolja az erre irányuló erőfeszítéseket, közölte a főtitkár. Jens Stoltenberg elmondta, arra számít, hogy a júliusi washingtoni csúcs találkozójukon a szövetségesek megállapodnak arról, hogy a NATO vezető szerepet vállaljon az Ukrajnának történő biztonsági segítségnyújtás és kiképzés koordinálásában és elősegítésében. Hangsúlyozta, nem NATO kötelezettség, hogy minden műveletben, tevékenységben részt kell venni, mindaddig, ameddig minden a washingtoni szerződésben kollektív védelemmel kapcsolatos kötelezettségnek amúgy egy tagország megfelel. Egyúttal nagyra értékelte a magyar miniszterelnök nyilatkozatát, miszerint Magyarország elkötelezett és lojális NATO szövetséges marad. A világ válságövezeteinek helyzetéről, valamint a Magyar Honvédség aktuális feladatairól is tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar vezetője és Tajti Norbert tábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója a Sándor palotában. Kunszabó István vezérőrnagy főhadsegéd tájékoztatása szerint az államfő, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka, kérte, hogy a honvédség továbbra is biztosítsa és garantálja azt a harci készültséget, amely biztosíték az ország szuverenitásának megvédésére. Családbarát beruházásokat, többek között 16 apartmanházat és multifunkcionális sportpályát adtak át a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúton lévő római katolikus nemzeti kegyhelyen. A 4 év alatt elkészült fejlesztésekre 3,409 millió forintot biztosított a Magyar Turisztikai Ügynökség. A templomban tartott átadási ünnepségen Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára úgy fogalmazott, sokat tettünk közösen a zarándokhely megújításáért, és teszünk a jövőben is, de élővé válását, fennmaradását a megélt hit, a lelkiség biztosítja, és nem a marketing, nem a kegyhely, mint áru, amit értékesítünk. Soltész Miklós a hely céljának nevezte, hogy a kereszténység üzenete mindenkihez eljusson, hívőkhöz, istenkeresőkhöz, de a hitetlenekhez is. Módosította az országgyűlés tegnap az alaptörvényt, ezentúl nem részesülhetnek államfői kegyelemben azok, akiket gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt ítéltek el. A parlament több törvényt is módosított gyermekvédelmi céllal. Egyebek között nem évülnek el a 18 év alattiak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények. Módosította a korábban alkotmányellenesnek nyilvánított úgynevezett kastélytörvényt az országgyűlés. Az eredeti javaslat az állami tulajdonú kastélyok, kúriák, udvarházak, parkok és kertek, valamint a hozzájuk tartozó ingóságok tulajdonjogának ingyenes átruházását vagy vagyonkezelésbe adását tette lehetővé 99 éves elidegenítési és terhedési tilalom mellett. A módosított szöveg annyit rögzít, a kulturális örökség részét képező ingatlanok esetében a magánszféra bevonására csak kivételes esetben közcélból kerülhet sor. Teljesültek azok a kormányzati célok, hogy a fejlesztésekkel egy erős, öntudatos, a válságokat nem csak elhárítani képes, hanem azok ellenére is fejlődni képes közigazgatási, közszolgáltatási rendszer jöjjön létre. Ezt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára jelentette be a Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztés Operatív Program záró eseményén. Latorcai Csaba elmondta, sikerült csökkenteni az adminisztratív terheket, erősödött a szolgáltatói szemlélet és az etikus működés. Végül az időjárásról. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, további záporok, zivatarok kialakulására lesz esély. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 13-14, napközben 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. Több kérdésre érdemes figyelni a címmeditáció kapcsán. Részben arra, hogy miért szegény emberek, mert szegények, vagy azért, mert a háború áldozatairól van szó. A második kérdés a lélektaniság megjelenése, és a harmadik megfigyelési szempont a drámaiság kérdése. Móricz Zsigmond, szegény emberek. Két szegény ember forgatta a földet a kert felső részén. Egymás mellett mentek az ásóval. Az öreg folyton diskurált, s a fiatal annyira szórakozott volt, hogy szinte tehetetlenül állott meg, valahányszor az öreg megakasztotta a munkában, hiába való beszédével. Ez a fiatal munkás kemény fekete ember volt. Vásott barna ruha volt rajta, katonabakancs és rendkívül ócska katonasapka, amilyet csak azokon a lenyűtt és féli csontvázzá vált katonákon látni, akik 10-15-20 hónapos lövészárok után vánszorogtak olykor végig az utcán, apatikusan és gépiesen. Már mondtam a vénasszonynak, hogy dugja el a fokhajmát, szólt az öreg, aki a feleségét mindig vénasszonynak emlegette, s megint megállott az ásó nyelére támaszkodva. Azt a tienkor kő eldugni a földbe ősszel, akkor lesz jó tavasszal. Nem fagy ki? Szólt tűnődve a fiatal. Nem, soha se. Nem árt annak egyáltalán semmit a fagy, ha a földbe van. Mert ha rágyűn a föld, akkor be van takarva, akkor nem árthat neki a fagy, pedig most az is drága a fokhajma. A fiatal ember, mintha ráléptek volna, összerándult. Minden drága, mondta sötéten, s az ásóját emelte. Minden nagyon drága, bólintott az öreg, rettenetesen drága. Egy kiló kenyérnek az ára 26 krajcár, e még nem von drága, de nem lehet kapni. A nagy világért sehun nem lehet kapni. Abba a mi falunkba meg a jóisten tudja, micsoda jegyző szorult, hogy mi nálunk sose kapni lisztet, cédulás lisztet. Más falukban mindenütt ellátják az emberiséget, csak éppen mi nálunk nem. De meg a minap avval jön a vénasszony, hogy a jegyző még azondja, hogy azondja, aki pedig ütet a szentekkel összeházasítja, annak ő ellássa majd a baját. Megcsóválta a fejét, s kicsit nevetett. Pedig mostani világban könnyen megy, hogy az ember a jegyzőt szentekkel összeházasítja. A fiatalember most keményen a szemébe nézett az öregnek, s mintha nagy és erős dolgot jelentene ki, így szólt. Látja István bátyám, én csak 3 napja vagyok itthon, de ezt én nem érthetem. Rossz világ, ezt tudja. Én 26 hónapig voltam a fronton, de mondhatom, nekem semmi rövidségem nem volt. Meghiszem? Nekem ételem, italom meg volt. Hús annyi volt, marha hús, hogy már nem is akartuk ennyi. Mán kifordult az ember szájából a hús. Hő, jó von itt. Egy kiló marhahúsnak az ára 12 korona, azt mondják. Mert én bion nem vettem. A fiatalember kissé fátyolos szemmel soká nézte, szembenézett vele. Mit evett Fröstökre? Hát igen jó paprikát vettem én a múltkor a szerbtől Kovács Jánostól, mert ő most a szerb, mióta nincsen szerb. 12 darabot adott 10 krajcárért. Még nem is drága, azt mondom. Azt ettem vagy 2 kenyérrel. A katonember már nem figyelt, már a szeme megint messze kalandozott, magába merült, de az öreg folytatta. Ebédre meg igen jó iborkát savanyított nekem a feleségem, hát ebédre meg azt a teszek a kenyérhe. Ha aztán vacsorára hazamegyek, főz a vénasszony bablevest vagy krumplilevest, ahogy gyűn, máma ugyan káposztát. Mert az embernek megterem a kertjébe a krumpli is, meg a káposzta is. Az idén bion nem sok termet, de az is jó, azt is meg kell köszönni a jóistennek. Lisztje van? Hát van 2 méter búzám, tiszta. Muszáj neki körlési engedélyt adni. Azt kaptam a részibe. Meg a cédulás lisztet is kiszedi a vénasszony. Zsírja van? A van, hála Istennek. Jó órába legyen mondva. A van. Hogy ne hazudjak, van még vagy 2 liter. Csizmája van? Hát, ammán nem igen van. Ezt a bakancsot vettem. Ki győzne most 60 pengőket adni egy pár csizmáért? Még ennek is nagyon örülök, hogy erre a bakancsra szert tehettem. Az ember lassan elfordította a szemét az öregről. 28 napon van szabadság. Mi az itt 28 nap? Most 2 nap Vargáéknál voltam, kaptam este 4 pengőt. Vett a feleségem egy liter tejet 30 krajcárért, vett egy 1/4 kiló szalonnát 2 forint 50 krajcárért, 2 kenyeret, kicsi pékkenyér, 1 forint 10 ér, maradt 10 krajcár. Mi az a 28 nap? Pedig most már rövidebb a nap, kisebb lesz a napszám, szólt a vén. Nekem semmim sincs télire. 3 gyerekem van, mondta nehéz szóval, mintha a tüdejéből szakadna ki a szó. Gyerek, bolondság, mondta az öreg. Elég bolondság. Sok embert bizony a vére ver meg. Csinálják a gyereket, aztán a gyerek nem kérdezi, apám hun veszikend, az kiköveteli az élést, elid lopni, kérje szomszédoktól, ha nem áld vágdagyon. Az öreg vén korhelyek tágas hangján utánozta a más szavát, de a fiatal szinte megdermett, szinte jéggé vált, csak rámerett az öregre, s a szeme meghomályosodott, aztán lassan lehunyódott a szempillája, s szédülő feje esett rá az ásó nyelére. Talán el is bukik hirtelen szédületében, ha meg nem kapaszkodik benne. Dolgozzunk már, mondta morogva. A nem kíméli az embert, fordult az öreg is az ásóra, s kényelmesen kezdett hozzákészülni a munkájához. A gyerek az béka éhes, avval is csak hasítja az ember szívit. Az ásó belemélyedt a földbe. 5-6 nyomot vetett fel, már megint nem bírta szó nélkül. A nem jó az a te ásód. Nem ilyen kötött főthő való ásó. Avval nehéz dolgozni. Szaporátlan, mert igen, hosszú ásó. Kurta ásó kell az ilyen nehéz főthő, acélásó, mint az enyém. Nem is túl hosszú, könnyen megy a földbe. Van neki nyomintója is. Mindjárt szaporább a munka vele. A kapám is acélkapa. Micsoda? Ebben az acélkapával szétvágom az idevalósiak minden kapáját. A fiatalember oda nézett az öreg ásójára, és nagyot sóhajtott. Azután a maga ásóját nézegette. Gyenge ásó. Csinyán kell vele bánni, mert hajlik. Csupa kín vele dolgozni ebbe a szíjas földbe. És most egész tisztán látta, hogy be fog menni a házba. Ott van a bal sarokba a sifón. A sifonból vett ki pénzt a gazdasszony. Azt a sifont egy szeggel ki lehet feszíteni, s annyi pénz van benne, 1000. Hát Sturmba, azaz Rohamba, voltál-e? Kérdezte az öreg. Ráemelte a szemét, a szem előtt fátyolos volt a világ, nem értette a szót. Sturmba úgyis sokszor, csak bólintott, nem jött ki hang a torkán. Fennelakodalom lehet, nevetett kicsit az öreg, és megcsóválta a fejét. Csak neki egymásnak a késekkel, azt a torkára. Kitölti meg először embert. A fiatal munkás lassan megmozdult, úgy elkésve értette meg a szavakat. Nem embert, mondta fejét megcsóválva csendesen. Jánt. Fiatal Jánt először. Jánt, mondta természetesen az öreg, mintha a világon a legegyszerűbb dologról volna szó. Mikor Sabácba voltunk, mondta lassan, kicsit rekedt, szórakozott szóval a fiatalember, s a katonasapka alá felhúzta tűnődve szemöldökét, gondolkozva, emlékezve, kilőttek egy házból az ablakon. Hármat lőttek. Az egyik golyó úgy mellettem pattant el a kövön, a másik golyó a szakácsnak ment bele, a tarisznyájába. Így el is szakasztotta a combját. A harmadik meg a Zugsfehrernek ment be, itt a bal pofáján. De olyan bitang szerencséje volt, hogy a két fogát kiütötte, avval elment. Akkor a kapitány Jurovics kiadta a parancsot, hogy egy fénrik hadbakával menjen be, s aki a házba találkozik, mindenkit le kell vágni, a gyereket is. A fénrik szó azt jelenti, hogy őrvezető. Nyugodtan, s komolyan beszélt, de a keze aludva babrált az ásó nyelén, és folyton arra gondolt, hogy mire elindul, elkésik. Valaki hazajön, s akkor nem lehet megcsinálni. Megállott, hogy abba hagyja a beszédet is, amit kezdett, s azonnal induljon, de a lába nem akart mozdulni, a keze nem akarta elereszteni az ásó nyelét, s a nyelve újra kezdte, folytatta a beszédet. Akkor bementünk a házba, olyan kicsit emeletes volt a ház, három az aljában levő szobákba ment, lenn is egy lakás volt, meg fenn is. Ők oda le, mit csináltak, nem tudom én, de mi ketten a Fénrik úrral bementünk az emeleten a házba. Ott volt egy rendes szoba, urasan, bútorok, minden, ott volt egy asztal, körül székek, az asztal meg volt terítve, étel, ebéd volt. Már éppen úgy volt, hogy dél volt, ott ültek. Ha. Igen, ebédültek, de a Fénrik úr olyan volt, mint a sárga halál. Zofort, azt mondja. Ez a szó azt jelenti, hogy azonnal. Azoknak villa volt a kezébe, meg kés ettek. Az ablak be volt zárva. Nem ők lüttek. Aztán megfogtuk a palláson, egy jám volt ott. Olyan szolgálójány, az pufogtatott a pallásról. Minek az? Egy bolond vászoncsedéd. Azt tegye fel magába, hogy ő lövöldöz. Mikor úgy jöttünk doplerájba az utcán, kellett neki háromszor lőni. Aztán tik. Mi? Kérdezte a fiatalember, mintha álomból ébredne. Az öreg rábámult. Aztán tik mindenkit levágtatok? Csak úgy Szuronyhegyivel, morogta a katona. Aztán Ján volt az első. Mi? Azt mondtad, hogy az első Ján volt. De a katona, mintha megállott volna az esze, csak maga elé merett, s mintha valahova távolba figyelt volna. Nagy Ján vagy kis Ján? Várjék csak, szólott a fiatalember hirtelen, hazalépek egy kicsit, mert elfelejtettem az asszonynak megmondani, hogy hun a láda kócsa. Gyorsan lenyomta az ásót a földbe. Most ütötte a tízet a toromba. Ő maga is csak akkor vette észre, hogy kimondta hazugságot, hogy a távoli óraütésekre figyelt. Így határozta ő ezt még az éjjel, hogy mikor kilencet üt, elindul, de előbb azt fogja mondani, hogy 10 óra. Akkor aztán, ha valaha faggatnák, lesz egy tanú, hogy ő 10 órakor még itt volt. Az öreg megcsóválta a fejét, s utána nézett, ahogy nagyokat lépve szinte szögdelve ment a katona a kivörösödött bakancsaiban, a gyűrött szürke sapkát a szemébe húzva. Mit beszél ez? Mondta magában félhangon. Hogy már 10 óra? Kivette a nikkel óráját a zsebéből, s jól megnézte. 9 óra volt rajta, 3 perccel múlt el 9 óra. A katona kiment az utcára, s rendes lassú léptekkel ment előre a templom felé. Úgy ment, ahogy előre elgondolta. Se nem lassan, se nem szaladva, de inkább gyorsan, mert munka közben ment el egy kicsit. Hát sietni kellett. Figyelt, hogy nem látja-e ismerős, akinek köszönni kell, de mégis, mikor a kerítésen kinézett egy nagybajúszó ember, úgy merett rá, mintha váratlanul a hóhírját látta volna meg. A szíve, mintha nagy kalapács lett volna belül, ritka nagy kondulásokkal verte a mellét, mint mikor félreverik a harangot. A templom mellett magas orgonabokrok közt kellett bemennie a setét útra. A bokrok már meglehetősen üresek voltak. A levél sárgán hullott le a földre, balról fiatal diófák állottak az út szélén, s nagy tágas felszántott kert, jobbról mély árok szakadék, s annak a fenekén a patak rendesen csúszott. Az árkon túl volt a ház. Körülpillantott, nem látja el senki. Erre felé már senki sem lakik, senki nem jár. Lemászott az árokba. Kicsit még mosolygott is magába, azelőtt sose jutott volna ilyen eszébe, hogy ebbe az árokba leereszkedjen. Csúnya akácos gödör. Még a gyerekeknek se okos belemászni. De miket tanult ő katonasorban? Hol járt, micsoda faluvégeken, hogy lopakodott ellenség után? Vedett át lefülelni, házakat megkerülni? Falut felgyújtani, disznócsirkét leverni, tehenet kihasítani, felét kivágni, a többiét otthagyni? Szinte úgy érezte, mióta itthon van, most került először kedvére való helyre. Mi is ez az élet? Ez az igazi dolgozni. Észre megkerülni az ellenséget, s hátába támadni. Mi lenne a kevés magyar katonából, ha sokat törődne avval, hogy hány az ellenség, micsoda veszedelmekkel jár a játék? Közepébe? Nincs most se törvény, se igazság. Csak erő meg ész. Aki bírja, marja. Ilyen parton se tudna átmászni? Hát az olasz parton, a part 1000 méter magas, aztán 2 kilométer szélességbe, 1/2 kilométer mélységbe, nincs egy tenyérnyi föld, akit a gránát meg nem mozgatott volna, szétvetette a vas, kitépte a belét, elszórt mindent, követ, földet, vassal bevetette, mint itt, a búzával a szántást. Aztán, mikor megáll az ekrazitos eső, bele az átkozott agyagos földbe, kidüllett szemmel bele, az agyag megmarkolja a lábát, lehúzza a testét, minden tenyérnyi darabjára ágyút átja a száját, gépfegyver köpködi a golyót, mint a fergeteg a csupas síkságon. A puska golyó pereg, mint nyáron a jégeső, s hogy tusakodtak ott, hogy mentek neki a halálmezőnek, az oszlavai temetőnek. Még a gödör szélén, akár éjfarkas, ott leselkedett pár pillanatig, s zúgó fejében a csaták zúgása szikrázott végig, mégis, mintha a lelke fenekén valami olyan gyávaság kúshadna, amit sohasem érzett a harctereken. Hiányzott a kommandó, nem állott megette a káplár parancsal, se a Fenrich úr a suttogó rendelettel senki sem mondta rajta kutyaszorítsd, s hideg verejték volt a homlokán. Ahogy végre észrevette magát, hogy már sok lesz a megdermedt heverésből, s ki akart ugrani, egy fiatal akácfa veszőbe akadt, s amint mérgesen ki akarta magát szakítani, egy tövis kegyetlenül beleszóródott a csuklójába, az ingen keresztül. Azt a mérges istenit mormogta, s kicibálta a tövist. A vér szivárgott utána, bekapta a szájába a sebet, s kimászott az árokból. Valami vad dűnőd benne, dühös ingerültség, a szeme égett. Na megállj! Morogta magában, s nem tudta, kire és miért fenekedik. Nehéz nagy léptekkel lesütött fővel ment a házig, az ároknál nem volt kerítés, s a házig füvön ment, csak néhány lépést. A házsarkánál megállt, s a szívébe nyilallott. A nótásszájú gőgös, vasvilla szemű bakákra gondolt. Ha látnák most, milyen patrulyba jár? Ez a szó azt jelenti, hogy őrjárat. Összerántotta a szemét, most a szegénység az úr, most a szegénység kommendíroz. Az arcához nyúlt kemény ujjaival, mintha még egyszer bele akarna markolni az agyveleje gondolataiba. Csak ugyan kell-e? Csak ugyan muszáj? Meghallotta a saját hangját messziről, azt mondta a felesége adósságáról, délig megadom. Délig megadom, délig megadom. Ford benne, mint amikor jobbról-balról gránát csapkod le, s rettenetes tölcséreket szaggat a fekete volhinai földbe. Így állott ott, akkor a ropogás, dorrogás, az őrületes csattogás közepett, mikor az égre lőttek a földről a fekete sarak, és a domb tetején a horvátok folytogatták a szibériaiakat. Akkor a tisztek kihúzták a kardjukat, s szájról szájra járt, nem lehet tovább. Forwards! Ez a katonai szó azt jelenti, hogy előre. Most is úgy rohant be, előre szegzett fejjel a tűzbe. Egy pillanat múlva áttörte a tüzes falat a baka, a magyar, mindig legjobb előre, s bent állott a konyha sötétjében. Csak úgy zihálta melle. Csak a fegyvere volna itt vele. Fújt a tüdejéből a forró gőz, s a karja a vasvilla után nyúlt, ami az ajtó mellett volt oda támasztva. Most mi lesz? A konyha sötét volt és alacsony, szabad tűzhely alatt a fehérre meszelve a kemence, cserépfazekak, s vasvilla a kezében. Ezek a vargáik is szegények voltak a háború előtt, csak most, hogy eladták a tehenet meg a bornyút, most vannak az ezrek. Mia! Kiáltott bentről egy gyereklány. A katonának kinyílt a szája, s megállott a vére. Itthon vannak, motyogta. Sápat lett a fekete arca, s visszább torpadt. Egy fiatal lány kinyitotta a szoba ajtaját, s ijedt és bámész szemmel tátott szájjal nézett. Hosszú pillanatokig néztek szembe. Lassan megismerte, hogy ez nem a vargái gyereke, hanem Szabó Eszter, a Szabó András jánya. Itthon vannak? Kérdezte végre rekedten. Nem. Hát, elmentek reggel? El? Egen a vásárba. Há, se maga látta. A katonának tágra nyílt a szeme. Aha, ez már támad, ez már ellenség. S erre mindjárt nyugodtabb lett. S folytatta a szeme a villámlást, mintha már joga volna felülkerekedni. A lány mögött a vargályi kislánya dugta ki a fejét. Ez is olyan gyerekesen ilyet szemmel merett rá. Úgy nézett rá, éppen úgy, mint az a lány ott a háború elején, a legelső gyerek ott, Sabácban. Megmarkolta a vasvillát, a vére leszállott a szívére, s várt. Várta a parancsot. Meretten s fakón vadult rájuk, amitől a gyerekeknek elállott a szava. A fejében alig fordult meg gondolat, tudta, hogy meg kell lenni. Délig megadom, mondta hangosan, azzal felemelte a vasvillát, s keresztül szúrta a kislányt. A varga gyereket, az ellenséget, látta, hogy belement a vasvilla a torkába, s vér szökött ki, ezen már megkönnyebbült. Hogy ismerte már ezt a vért? Hány embert szólt már agyon? Mindenkinek így szökik a vére? Kirántotta a vasat, s a gyerek, mint egy kis tömlő bukott el a sötétes szobában. A nagyobbik hangtalanul eltátott szájjal, mint a remegő vad merett rá a katonának minden mozdulatára. Ez intett, hogy be. A lány hátrafelé bement, de a szemét egy pillanatra se vette le az emberről. Ez utána ment kemény, egyenes katona léptekkel. A nagy szekrényre nézett, amiben az ezresek vannak. Hol a kócs? Mondta. A fiatal lány minden tagja folyton rázódott, mint valami gépszerű reszketéssel. Hol van a kócs? Kiáltotta újra a katona. Nem tudom, nyöszörgött a lány, és a foga zörgött. Ha meg nem mondott, téged is agyon szúrlak. Bent van a másik szobában, a sifonban. A katona intett neki, és előre ment. Gyorsan kihúzta a sifon fiókját, kétségbe esve kotorászott benne. Hamar. A lányka iszonyatos rémülettel nézett fel rá, ott guggolásából. Elvitte a néni magával. A katona megvetően rántotta meg a száját, s a vasvillával a hasába szúrt, de a villahegye nem ment át a ruhán, ezért újra fogta a villát, felemelte, s teljes erővel belevágta. Még most sem halt meg a gyerek, mert közben oldalt fordult, s most karja a villa két szára közé került. A katona körülnézett, s meglátta asztalon a nagy kenyérszerű kést, visszament érte a nagy szobába, aztán be ismét, s kétszer a nyakába szúrt, aztán egy erős harmadik vágással, az egész torkát ketté metszette, úgyhogy a feje szinte leesett. A fene egyen meg benneteket, egyenesedett fel. A keze csupa vér volt, lecsapta róla a földre, s látta, hogy a vér végigfrecskelt az ágyon, s a szekrényen, ezen újra elmosolyodott. Nagyot fognak nézni, ha hazajönnek. Ebben a pillanatban a bölcsőben felsírt a kisbaba.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a zalaegerszegi Haranglep népzenei együttes 1985-ben alakult, korábban már a Zalai Tánc Együttes kísérőzenekaraként működött, de önálló nevét ekkor vette fel. Az együttes tagjai az évek során jártak Európa szinte valamennyi országában, és eljutottak Afrikába, Ázsiába és Amerikába is. A zenekar fő profilja a hagyományos magyar népzene autentikus bemutatása, ami kezdetben elsősorban néptánc együttesek zenei kíséretében merült ki, de később számos önálló koncert jellegű felkérést is kapott az együttes, így a zenekar ezt a feladatot is kiválóan, sokszínűen és változatosan látta el. A Haranglep zenekar fennállása során a népzene népszerűsítésében, életben tartásában végzett munkája példaértékű és követendő. Zenéjükkel hozzájárultak Zalaegerszeg jó hírnevének öregbítéséhez, ezért 2010-ben Zalaegerszegért díjban részesültek. 2019-ben a zenekar a Zalai Prima díjat is elnyerte. Kedves hallgatóink, a következő percekben a Haranglep népzenei együttes zenei repertoárjából készült összeállításunkat hallhatják, kellemes zenehallgatást kívánunk!
téged szeresselek. Vagy engedik, vagy örökre eltiltják. A síromat már előre megássák. Halálmadár szállott a ház halára. Meghal innen valaki nem sokára. Én halok meg, mert megöl a szerelem. Babám nélkül gyászos az én életem. Csak egyszer voltam boldog, akkor is a két szememből könny hullott. Sírtam vizén örömömben, hogy szeret, bánatomban, hogy az enyém nem lehet. Nem tiszta, rávezettem kis pejlovan, nem itta. Hogy is innám, mikor olyan zavaros, nem vagyok én a babámban bizonyos. Nyárát vize sem örökké én még a babámban bizonyos. Csajján van egy vájú, abból iszik 300 lyuk. Én vagyok a vízmerője, barna kislány szeretője, Gyuhaljam. Én vagyok a vízmerője, barna kislány szeretője, Gyuhaljam.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Haranglab népzenei együttes zenei repertoárjából készült összeállításunkat hallották, a műsort Turisa Rolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsor és mártetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Turisa Rolta és a technikusok Tompos Péter és Karkus István nevében is jó vételt, tartalmas időtöltést kívánunk Önöknek. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan híreket mondunk, majd Közelkép című portréműsorunkat hallgathatják meg. Ezután Neuma című műsorunk szól. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunkat hallják, míg Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunk szól. 15 órakor a hírek után Juhász Ferenc atya hétvégi gondolatait ismételjük meg, majd a hitvalló következik. Ebben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a barátság fontosságáról beszélget. 16 órakor a hírek után gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Adásunk tartalmából 13,2 milliárd forintból újult meg a Miskolci Egyetemi Könyvtár. Tovább folytatódott a Miskolci Egyetem kollégiumainak felújítása. Négy sávos úttal kötnék össze az északi és déli tehermentesítő útvonalat Miskolcon. Októbertől Tóth Szántai József a Pont.mi Lokálpatrióták Egyesülete és a Fidesz-KDNP jelöltje lesz Miskolc polgármestere. Rövid ajánlónkban Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorát hallják.
Miként egyetemünk, úgy a mi könyvtár, levéltár, múzeumunk mindig egyidejűleg hordozta magában a múltat és a jövőt, ahogy elmondatunk kifejezi, tradíció és innováció, a tudás és közösség kampusza a miénk. Remélem, hogy a Selmezbányai Akadémia világhírű tudósainak tankönyvei és a jövő digitális adathordozói továbbra is jó barátságban lesznek és szolgálják oktatóinkat, kutatóinkat, hallgatóinkat, őrzik a Magyar Nemzeti Levéltár részeként a vármegye iratai dokumentumait is.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a koresti hírmondóval és a regionális sporthírekkel jelentkezünk. 18 órakor rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából, melyet a mai alkalommal az Egri Lajosvárosi plébánia rózsafűzéri ima csoportja vezet. Majd a Magyar Katolikus Rádió portréműsorát hallgathatják meg. 19 órakor a hírek után Iránytű című műsorunkkal várjuk Önöket. A mai adásban előbb Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgetünk egy olvasást népszerűsítő programjukról, és az is kiderül, hogyan készülnek az ünnepi könyvhétre. Majd Brézai Zoltán, az Anyanyelvi Játékok játékos anyanyelv vetélkedő főszervezője, ötletgazdája számol be az idei versenyről. Ezután esti mese szól a legkisebbeknek, ebben Berg Judit Rumini című meséjét hallgathatják meg. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Kormos Csaba gesztei plébános elmélkedik az imádság éve alkalmából a rózsafűzér titkokról. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg Kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 óra után a Beszélőkönyvek című folytatásos irodalmi műsorunk és a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk itt a Szent István Rádióval. ¶¶